Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Vajon lesz-e szükség a jövőben több száz fős egyetemi előadásokra, vagy milyen közösségi feladataik lesznek a felsőoktatási intézményeknek? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekről egyeztetett a HÖOK és a minisztérium a HÖOK nyári szabad egyetemén. A Jövő Egyeteme projekt azt veszi számba, hogy a következő 5-10 évben milyen változások segíthetik a hallgatókat abban, hogy felkészülten lépjenek ki a munkaerőpiacra. Tatár Tíme a részletekről Budai Marcelt, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának kommunikációs vezetőjét kérdezte.
Hogyha most megnézzük az oktatási rendszerünket, nem csak a miénket, hanem világszerte, és megnézzük azt, hogy a mai felnövő fiatal generáció milyen drive-ok, milyen motivációs elemek, milyen eszközök alapján működnek, majd hozzáteszik ez az egészhez azt, hogy milyen technológiai újítások történtek az elmúlt években, akkor azért látszik azt, hogy ez a kettő ez nem biztos, hogy jelenleg teljes mértékben találkozik, vagy ez hát biztos, hogy 5-10 év múlva valószínűleg ez nem fog találkozni, és ilyen formán elkerülhetetlen az, hogy a felsőoktatásban olyan oktatási módszertani eszközök, olyan szemléletváltások történjenek, amik majd 5-10 év múlva alkalmasabbak lehetnek arra, hogy az akkori fiatalságot valóban fel tudják készíteni a munkaerőpiacra.
Melyek azok a területek, ahol leginkább úgymond drasztikus változásokra, változtatásokra lenne szükség? Mire gondoljunk?
Az egyik ilyen terület, amivel szerintem mindenképpen kell foglalkozni, az a képzési eszközök. Szerintünk már megkérdőjelezhető az, hogy egy több száz fős, 500-700 fős előadásoknak a megtartása az mennyire alkalmas vajon, akár a mai fiatalságnál is, hogy megfelelő információt adjunk át. Ezzel szemben viszont különböző ilyen projekt, műhely munkák, különböző ilyen közös feladatoknak az elvégzése még mindig nem jelenik meg kellő mértékben az oktatási módszertanban, holott azért számtalan kutatás megerősíti azt, hogy egy olyan fajta tudásátadás, ahol van valamilyen elméleti infópak, akár ez mondjuk egy videón keresztül, akár különböző e-learning anyagokon keresztül, ami utána történik valamilyen kis csoportos feldolgozás, majd ezzel kapcsolatban valamilyen gyakorlatalapú műhelymunka, projektmunka, az egy sokkal mélyebb tudást tud biztosítani a fiatalok számára. Ilyen formán nyilván az is meg tud kérdőjelezni, hogy mondjuk milyen közösségi terekre van szüksége az egyetemistáknak, és egy felsőoktatási intézménynek, egy egyetemnek igenis feladata az, hogy ne csak egy oktatási intézmény legyen, hanem egy olyan komplex szocializációs közeg, ami az oktatáson túl szerepet vállal a fiatalok nevelésében, identitás képzésében, a különböző lehetőségek megteremtésében, gondolok itt akár sportra, innovációra, kultúrára, és egy olyan komplex helyi alakuljon, ami nem csak azért felel, hogy 3 év alatt megtanítsa a fiataloknak azt az adott szaktudást, amire szükségük lesz, hanem arra, hogy azt a 3-5-6 évet képzéstől függően tartalmasan tudják eltölteni.
Hogy állnak, hol állnak jelenleg a hazai felsőoktatási intézmények ezen a téren?
Egyrészt egyetemek és egyetemek között is vannak nagy különbségek, másrészt pedig képzések és képzések között is, tehát nyilván vannak olyan tudományterületek, amik már most is viszonylag magas gyakorlatorientáltsággal rendelkeznek, akár itt mondjuk a művészeti képzésekre is lehet gondolni, és nyilván vannak olyan területek, amiket valószínűleg hosszú távon is nehéz lesz majd gyakorlatorientáltá tenni, hiszen önmagában egy elméletközpontú tudományterületről van szó, akár mondjuk a bölcsészettudományokra, társadalomtudományokra lehet itt gondolni. Vannak olyan intézmények, amik nagyon sokat léptek előre az utóbbi években, és egyébként az ilyen jellegű folyamatokban a modellváltás az jelentett segítséget. Mi a HÖOK részéről több ponton fogalmaztunk meg azért javaslatokat, illetve kritikákat a modellváltással kapcsolatban, de az, hogy ezt a fajta ilyen módszertani, szemléleti elmozdulást segítette a modellváltás az intézményeknél, ezt nehéz eltagadni. Több olyan intézmény van, ami mondjuk ennek hatására kezdett el sokkal inkább kapcsolatokat kiépíteni a különböző vállalatokkal, őket bevonni a gyakorlati képzésekbe. Nyilván egy ilyen projekt, aminek az az elnevezése, hogy a Jövő Egyeteme, itt egyelőre egy gondolkozás zajlik arról, hogy mondjuk 5-10-15 év múlva ez hogy lehetne elképzelni, és hogy lehetne jól csinálni.
Több mint 100 helyet lépett előre egy friss világranglistán a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A magyarországi egyetemek közül most a Műegyetem érte el a legnagyobb előrelépést a rangsorban. Lewandowski János, az egyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese Kalapos Mihálynak beszélt a részletekről.
Ezek megpróbálják az egyetemeknek idézőjelbe a társadalmi hasznosságát lemérni, ami nagyon sok komponensből tevődik össze, a tudományos kiválóságtól kezdve az oktatási programok kiválóságáig. Ugye az, hogy egy egyetem mitől jó, az egy nagyon bonyolult kérdés, és ezek megpróbálják egyetlen egy számban a rangsorbeli helyezésben összefoglalni, ami tényleg nagyon informatív lehet a családok számára, a jelentkezők számára, vagy a döntéshozók számára, és igazából egy magasan rangsorolt egyetemen kapott diploma az valóban utána a munkaerőpiacon előnyökre, illetve pénzre váltható. A QS, ez a Cucurelli Simonsnak a rövidítése, ilyen értelemben ez nem egy jelentéssel bíró szó, hanem igazából névre utal, és gyakorlatilag a három nagy rangsor készítők közül az egyik, ugye a másik a Times Higher Education, illetve a harmadik pedig a Shanghai Ranking, ami most olyan néven van, hogy Academic Ranking of World Universities. És a QS az egyik ilyen legnagyobb nemzetközi rangsorkészítő cég, tehát az ő rangsoraira odafigyelnek.
Ugye itt a világ 3000 felsőoktatási intézményét vizsgálták, illetve vizsgálják, és itt sikerült előrelépni a 741 és 750. hely közé, ami elég jelentős előrelépés.
Így van pontosan. Nagyjából 20 ezer van a világon, tehát már a 3000-es liga is, ha szabad azt mondani, az is egy ilyen előkelő csapatot jelent. Ugyanakkor viszont ez a jelentős előrelépés ugye annak köszönhető, hogy egyrészt az egyetem teljesítménye vindikálja ezt, másrészt viszont új faktorokat is bevezetett a QS, ami gyakorlatilag még jobban méri a kiválóságot. Ugye ezek az új faktorok a nemzetközi kutatói hálózatba való integráció, valamint a végzett hallgatók diplomájának az elfogadottsága. Egyébként, ha szabad jelezni, a végzett hallgatók foglalkoztatottsága szempontjából 329. lett a műegyetem, illetve a nemzetközi kutatási hálózatba való integráltság szerint pedig 493. helyen végzett, tehát ezek nagyon előkelő helyezések, és a klasszikus metrika mellett ezekkel a paraméterekkel ezt kiegészítve, ezek még jobban leírják egy egyetemnek a kiválóságát.
Miközben ugye nagyszerű eredményekről beszél, mit ér ez a gyakorlatban? Lehet-e ezt forintosítani?
Diákok számára ez mindenképpen forintosítható, tehát az ő diplomájuknak az értékét ez növeli, de az intézmény számára is forintosítható, olyan értelemben, hogy a nemzetközi konzorciumok összeállásánál ugye az is fontos faktor, hogy a rangsorban milyen helyezést foglal el az egyetem. Itt nemzetközi konzorciumok alatt például Európai Uniós kutatási konzorciumokra, vagy más kutatási konzorciumra gondolok, tehát ott is az egyetemnek a reputációja az nagyon komoly faktor.
Nem a ChatGPT használatát kell korlátozni, hanem a számonkérést kellene újra gondolni az egyetemeken. Így véli a Metropolitan Egyetem elnök vezérigazgatója. Tóth Ágnes szerint a mesterséges intelligencia alapjaiban változtatja meg a munkaerőpiacot, erre fel kell készíteni a hallgatókat is. Imre Júlia összefoglalója.
Az elmúlt időszakban tömegek számára vált elérhetővé a ChatGPT, mely egyszerűen magyar nyelven is használható, így hamarosan a hazai munkaerőpiacon is robbanásszerű változásokat hozhat, kezdte Tóth Ágnes, a Metropolitan Egyetem elnök vezérigazgatója.
A McKinsey most júniusban kiadott egy elemzést, amely szerint akár 60-70%-át veheti át a most végzett folyamatoknak a munkaerőpiacon a mesterséges intelligencia. Ezért feladata az egyetemeknek is, hogy odafigyeljen erre, kövesse ezt a változást, és mindent tegyen meg, és a Metropolitan Egyetem ebben nagyon egyértelműen azt gondolja, hogy meg kell tenni, amit lehet, hogy a munkatársaink eszközként lássák ezt, és felkészüljenek arra, hogy a hallgatókkal használják.
Tóth Ágnes szerint tévúton járnak azok az egyetemek, amelyek a mesterséges intelligenciában veszélyforrást látnak. A ChatGPT tiltása helyett pedig a számonkérést kellene teljesen újra gondolni, hangsúlyozta.
nem beadandó dolgozatokkal kell a hallgatók tanulásának az előrehaladását követni, mert nem érdemes, nem lehet. Van olyan egyetem, amelyik úgy döntött, hogy betiltja a ChatGPT-t. Ennek nem csak azért nincsen értelme, mert nem lehet ellenőrizni, hogy használta-e a hallgató vagy nem, hanem azért sincs, mert ha egyszer ez az eszköz lesz, ami a munkaerőpiacon is számos szerepet betölt, akkor nekünk erre a világra kell felkészíteni a hallgatókat.
A Metropolitan Egyetem mindezt már felismerte, ezért már idén-nyáron workshopokat és tréningeket szervez, hogy a technika adta új lehetőségekhez minél jobban tudjanak alkalmazkodni a hallgatók és a tanárok is.
Mi olyan mesterséges intelligencia szakértőkkel dolgozunk együtt, akik már egyetemeken mondjuk ezt kutatták, és be is vezették az alkalmazását. Konkrét példa, ahogy említettem, ne beadandó dolgozatot írassunk a hallgatóval, amit meg tud csinálni helyette a ChatGPT, hanem a véleményét kérdezzük például, a hozzáállását ahhoz, hogy egy adott témát ő hogyan dolgozná fel. Vagy adjuk ki azt feladatba, hogy használja a ChatGPT-t, és írjon olyan promptokat, amelyek, és utána adhatjuk a feladatot. Mondjuk összehasonlítást végez különböző területek között. Hogyan használná fel ő maga az eszközt? Ezt is lehet feladatul adni a hallgatónak.
A legfontosabb tehát, hogy a hallgatók kritikus gondolkodását, kommunikációs készségét és a csapatban való munkáját erősítsék, mert a jövő munkaerőpiacán ezekre lesz a legnagyobb szükség, mondta Tóth Ágnes, a Metropolitan Egyetem elnök vezérigazgatója.
A Moholy Nagy Művészeti Egyetem egy teljesen új ösztöndíjrendszert vezet be a következő időszakban. Voltak éppen nem is csak ösztöndíjrendszerről van szó, hanem arra vállalkoznak, hogy felkutassák és felkarolják a szegényebb sorból hátrányosabb helyzetből érkező tehetséges fiatalokat. Az ösztöndíjrendszerről Böszörményi Nagy Gergellyel, a Moholy Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány elnökével beszélgettem.
Az elmúlt évben nagyon jelentős arányban nőtt, talán 60%-kal nőtt a hátrányos helyzetű jelentkezőknek a száma a felsőoktatásban, és ez egy cél is kormányzati oldalon, tehát nem tisztem a kormány nevében nyilatkozni, de az látszik, hogy ezen akar dolgozni a kormány, és valami történik, megmozdult a területen.
Igen, de különböző tanulói mérésekből, például a PISA mérésekből és azoknak a szociológiai mellékleteiből meg az derül ki, hogy az iskolák úgymond hátrány kompenzáló képessége nagyon nehézkesen javul vagy javítható.
Én azt tudom mondani önnek erre, mint hogy nem vagyok a témának, a közoktatásnak a szakértője, hogy az én benyomásom is az, hogy komoly teendők vannak ezen a téren. Egy konkrét intézmény, most ebben az esetben a MOME, cselekvési lehetőségei, azok limitáltak. Viszont az a meggyőződésem, hogy azt, amit mi tudunk, azt meg kell, hogy tegyük, és ahogy már a modellváltásnak és az egyetemek megújításának a más területein is, gazdálkodásban, képzések megújításában, úgy ezen a területen is létre akartunk hozni egy mintaprogramot. Tehát egy olyan kisléptékű, szerény léptékű kezdeményezést, amivel megmutatjuk azt, néhány év alatt leteszünk konkrét eredményeket az asztalra, és megmutatjuk, hogy ha egy intézmény meg akarja tenni a rá első részt ezen a területen, az esélyteremtés területen, akkor meg tudja tenni. Mi azt mondtuk, hogy minden évben 25-25-25 szegény sorból származó fiatalt fogunk felkutatni és felkarolni, kiemelkedően tehetséges, de szegény hátterű fiatalt, akit
hogy találják
16,
meg őket?
Mindjárt kitérek arra, és 16 év körüli fiatalokat, akiket felkészítünk arra, hogy sikeresen felvételizzenek az egyetemünkre. Igyekszünk visszakompenzálni azokat a hátrányokat, amiket ők a szociális hátterük miatt elszenvedtek, és felkészíteni őket két területen, kreatív területen, tehát mondhatjuk, hogy szakmai területen, és mentális területen, mentálhigiénés területen arra, hogy sikeres felvételi vizsgát tegyenek. És még egy nagyon fontos dolog, nem csak azt tekintjük majd sikernek, hogyha a MOME-re felvételiznek. Örülünk annak, hogyha más egyetemet választanak, és annak is örülünk, ha adott esetben nem felvételiznek, de a saját életükbe valamiképpen a perspektívát meg tudjuk nekik adni. A mentálhigiénés meg a szakmai felkészítése. Tehát sokféle sikersztorit várunk ezen a területen. És hogy kutatjuk fel őket? Ez lesz a legizgalmasabb. És megmondom őszintén, hogy én ezt a részét várom, és ettől vagyok a leginkább lelkes, ugyanis terepmunkával. Nem online, nem interjúk, nem kérdőívek és egyebek segítségével.
De hanem az egyetemről kimennek, kvázi mentorok, akik majd mentorálnak.
A MOME létrejött egy csapat, vegyes összetételű csapat. Két szempontból is vegyes összetételű. Egyrészt a MOME-n oktatott kreatív mesterségeket képviselő szakemberek, másrészt mentálhigiénés szakemberek. Egyrészt belsősök, másrészt külsős segítők, tanácsadók részvételével, és ők fel fogják szántani Magyarországot. Most az első időszakban, az első 3 évben Észak-Kelet Magyarországot és Dél-Nyugat Magyarországot, és aztán fokozatosan fogjuk bővíteni ezt a programot. És helyi tanodákkal, helyi civil szervezetekkel, meg helyi önkormányzatokkal fognak együttműködni, és létre fog jönni nálunk ebben a kis műhelyben egy új tudás Magyarországról. Hogy hol működnek olyan intézmények, tanodák, civil szervezetek, önkormányzati fenntartású entitások, közösségek, ahol érdemes is lehet ilyen tehetségeket felkutatni és felkarolni. És meg fogjuk ismerni Magyarországot. Ki fogunk lépni mi, mint MOME, a komfortzónánkba. Meg fogjuk tudni, hogy mi van Észak-Kelet-Magyarországon, Dél-Nyugat-Magyarországon, az Alföldön, és lesz egy konkrét tudás a fejünkben, hogy például arról, hogy kik azok a pedagógusok, akik heroikus munkát végeznek valahol távol Budapesttől a tehetséggondozás területén, és akikkel lehet új tehetségeket felkutatni és felkutatni.
Akkor ez egyfajta oktatási látlelet is lett egyúttal?
Ez egy olyan munka lesz, aminek az eredményeként a MOME-nak a társadalmi bázisa és az országról alkotott tudása az nagyon jelentősen szélesült fog. És az lesz ennek az eredménye, hogy minden évben lesz legalább 200 olyan hátrányos helyzetű hallgató, akinek minden esélye meg lesz arra, hogy a mi egyetemünkre bekerüljön. És mi egy kis egyetem vagyunk, tehát ez egy szép arány lesz majd. És azért idézőjelbe teszem, azért csak 25, mert szeretnénk mindenkivel érdemben foglalkozni. Tehát minőségi időt tölteni mindenkivel, akit megtalálunk és felkutatunk. És nagyon szeretném kihangsúlyozni, bár most már megtettem többször is, de még egy utolsó alkalommal a mentálhigiénés foglalkozásoknak a jelentőségét. Azt gondoljuk, hogy ezeknél a tehetségeknél nagyon sokszor nem is elsősorban a szakmai kreatív felkészítés a probléma, nem biztos, hogy az a legnagyobb akadálya az ő előmenetelüknek, hogy nem volt elég jó rajztanár, hanem hogy nincs elég önbizalmuk. Tehát nem tudják elképzelni azt, hogy nekik egyáltalán esélyük van, például egy alkotó életpályára, valamilyen új és menő területen életre szólott alkotni.
És erre is megvannak a szakemberek a MOME-n?
Így van, a részben a MOME-n.
Mert ez már a pszichológia területe.
MOME-nak van saját pszichológusa is most már, de egyébként bevontunk külső szakembereket is. Például olyan partnerekkel dolgozunk együtt, mint az Ökumenikus Segélyszervezet, ami nagyon régóta foglalkozik szegény családoknak a felemelésével. És együtt fogunk dolgozni ezeknek a tehetségeknek a családjaival. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy kiépüljön egy bizalom a pedagógusok felé, akik foglalkoznak ezekkel a gyerekekkel, kiépüljön egy bizalom a családjaik felé, hogy az az életpálya, amit a MOME kínál nekik, az egy reális, elérhető, sőt kívánatos és pozitív jövőkép a gyerekük számára. Tehát ez egy nagyon masszív, módszeres munka lesz, fel kell tűrni az ingujat, évek lesznek, amíg ez igazi gyümölcsöt és eredményt hoz, de nagyon mély meggyőződésem az, hogy az egésznek, amit csinálunk, semmi értelme nélkül. Tehát, hogyha nem tudjuk szélesíteni a társadalmi bázist, ha nem tudjuk Magyarország minél szélesebb értelemben vett közösségeit bevonni a felsőoktatásba, a lehetőséget, esélyt teremteni nekik, ahogy ön is mondta, akkor mindenféle egyetemfejlesztésnek igazából nincs értelme, nincs legitimációja. Sokat dolgoztunk a koncepción, és rengeteget fogunk tanulni belőle, és hogyha néhány év múlva beszélgetünk itt, akkor majd el fogom tudni mondani, hogy mi mindenben változott ez a program az első évek tanulságai mentén, de hogy csinálni kell, abban biztos vagyok.
És akkor készen áll már az a munkaanyag, vagy az a projekt, ami alapján ezt a felkészítő programot végigviszik?
Abszolút, tehát igen. Tehát két készen. Évig fogunk foglalkozni minden csoporttal, tehát minden ilyen 25 fős csoporttal. Ennek budapesti képzési hétvégék is a részei. Még egyszer, tehát kreatív, szakmai és mentális felkészítés is a része. Létre fog jönni minden diák, létrehozhatja majd a saját kreatív portfólióját, amivel jelentkezik majd az egyetemre, és meg fogjuk erősíteni az önbizalmukat is. Lesznek nyári táborok, és ami nagyon fontos, és az egyik kedvenc részem ebben az egészben, az az, hogy a szakembereken túl a MOME hallgatói is szerepet fognak ebbe vállalni, mentorként, kísérni fogják a náluk csak néhány évvel fiatalabb. Igen. Viszont valószínűleg jóval kedvezőtlenebb szociális háttérből érkező leendő mumésokat, és én azt várom ettől, hogy akár életre szóló kapcsolatok, barátságok is kialakulhatnak közöttük, és ha valami elősegíti a társadalmi mobilitást, akkor ezek a kapcsolatok biztosan.
Talán térjünk ki egy gondolat erejéig arra is, hogy egyébként a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen a kiválasztás vagy a felvétel, ez milyen szempontrendszer szerint zajlik? Annál is inkább érdekes lehet ez, ugye művészeti egyetemről van szó, tehát nyilván ez egy speciális terület és speciális vetület, de hát azért nagyon sok változás jött az idén, és jön még a következő évben is a felsőoktatási felvételi eljárásban, ugye nincs minimumponthatár, nagyobb mozgásteret kapnak az egyetemek a kiválasztásnál, meg a pontszámításnál. Nem tudom, hogy ez egyáltalán valamilyen módon érinti a MOMÉ-t, vagy ez mint művészeti egyetem teljesen független ettől?
Minket azért érint kevésbé, mert mi eleve megkaptuk azt a szabadságot a korábbi szisztémában is, hogy a kiválasztásban az egyetem saját ítélőképessége mentén tudjon eljárni. Nálunk a legfontosabb kiválasztási szempont az a tehetség. Túlnyomó részt a tehetség alapján válogat az egyetem. A következő években szeretnénk ezt még kiegészíteni az attitűd fogalmával. Tehát szeretnénk minél inkább olyan hallgatókat toborozni az egyetemre, akikben a pozitív attitűd, az önmagukért viselt felelősség tudat az erős. És azt gondolom, hogy ez jó hatással lesz majd a közösségre is. Tehát azt gondoljuk, hogy a MOME közössége ezen az úton a jövőben még tovább fog erősödni.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszont hallásra!